Igazi szülők. Titkok és tabuk nélkül az örökbefogadásról.
Igazi szülők.
Köszöntöm az Igazi Szülők podcast hallgatóit, én Bálint Judit vagyok, a műsorvezető társam Pácai Patrícia, mentálhigiénés segítő, a bombanyu.hu weboldal szerzője, maga is örökbefogadó anyuka. Szia, Patti!
Sziasztok!
És mai vendégünk Bernolák Dóra, gyógypedagógus, szomatopedagógus, akivel arról fogunk ma beszélgetni, hogy mi van akkor, hogyha az örökbefogadott gyermek, aki ugye élete első valahány hónapját, évét nem velünk töltötte, nem kapta meg a megfelelő fejlesztéseket, mennyi esély van ilyenkor behozni azokat a lemaradásokat, amik előfordulnak. Rögtön az első kérdés, ami felmerül bennem, hogy mennyire gyakori az, hogy egy kisgyerek, aki örökbefogadó szülőkhöz kerül valamennyi idő után, fejlesztésre szorul. Mennyire gyakran találkoztok ilyesmivel? Szia, Dóra!
Sziasztok! Sűrűn találkozunk azért örökbefogadott gyerekekkel, és szerintem ami fontos, hogy minden esetben aki örökbefogadó szülő, kérje a tanácsunkat, kérjen egy felmérést, hogy lássuk, hogy tényleg van-e elmaradás, és akkor kezdjük el a fejlesztést. Azért elég gyakori, hogy szükség van valamilyen fejlesztésre.
Az jó megoldás, hogyha az örökbefogadó szülők egyből gondolnak arra, hogy fejlesztésre szorul a gyerek, és nem várnak ezzel mondjuk egy pár hónapot, amíg megismerik?
Én azt gondolom, hogy várjanak egy kicsit, szokjanak össze, ismerjék meg, mert rengeteget fogunk kérdezni, és nem fognak még tudni válaszolni a kisgyerek szokásairól, hogy mit látnak problémának, mit látnak jónak, és amikor már úgy nyugi van, összeszoktak, jól vannak együtt, akkor elég, ha jönnek.
Ez egyébként nálunk is így volt. Dórit úgy ismertük meg, hogy az ELTE korai fejlesztőjébe jelentkeztünk, mert hogy amikor megérkezett hozzánk az első gyermekünk, akkor éreztem, hogy megláttam rajta, hogy hát valami van, ami nem stimmel. Egyből kértünk időpontot egy kivizsgálásra, a kivizsgálás az beigazolta a gyanunkat, úgyhogy jelentkeztünk hozzátok, és hát az volt az első reakció, hogy várjunk egy fél évet, és szokjunk össze, egy kicsit csontosodjon be a család, valószínűleg ez volt a szó, amit használtatok, és aztán utána viszont elkezdtük a fejlesztést, ami hát jó sokáig tartott, 10 hónapon keresztül, hetente 4 alkalommal.
De ilyenkor egyébként az idő nem ilyen nagyon elsődleges szempont, hogy a fél évet várni kell még egy fejlesztés elkezdésére, akkor nem lehet, hogy ott akkor egy bizonyos állapot tovább romlik, vagy akár be is áll?
Nem, én azt gondolom, hogy akkor romlana, hogyha egyből feladatokat adnánk, hogy ezt csináld meg, azt csináld meg, még ezt fejleszd, azt fejleszd, még ez is probléma, az is probléma, sokkal, sokkal jobban tudunk együtt dolgozni, ha előbb van egy ilyen közös nyugi, egy ilyen mi tudat.
Igen, és ezt abszolút meg tudom erősíteni nálunk is, amikor a gyermekünk hozzánk került, gyakorlatilag pusztán attól, hogy egyetlen gyermek volt, hogy csak ráfigyeltünk, hogy nagyon szerettük, hogy minden rezdülését figyeltük, pillanatok alatt turbosebességre kapcsolt. Szóval elképesztő volt ez a változás, akár fél év alatt is, amíg becsontosodott a családba. Nagyon-nagyon hát látványos volt a fejlődése.
Igen, ha jól emlékszem, ő addig megtanult járni.
Igen.
És mi még nem csináltunk semmit. Csak otthon voltatok együtt.
Igen, igen.
Milyen típusú problémákkal szoktak érkezni ezek az örökbefogadott gyerekek?
Bármi lehet. Mozgáskésés, beszédkésés nagyon gyakori, és szinte mindig van egy rárakódott vagy elsődleges viselkedészavar, kötődési zavarokkal, szociális nehézségekkel, hogy nem tudja kihez, hogy kell szólni, hogy kell vele együtt lenni, evés, alvás, tehát mindenféle regulációs zavarral. Ritka az, hogy mondjuk jön egy érzékszervi sérüléssel, hogy hallássérült, látássérült, bár ilyenem is volt már, az sokkal könnyebben felismerhető.
De egyébként ez annak az oka, hogy ahol nevelkednek ezek a kisgyerekek, intézmény vagy nevelőszülő, ott a fejlesztések teljesen elmaradnak?
Ez egy jó nehéz kérdés. Függhet a nevelőszülőknek a hozzáállásától, függhet attól, hogy a nevelőszülők hogyan foglalkoznak azzal a kisgyerekkel, attól is függhet, hogy ő milyen hozott génekkel rendelkezik, tehát ki volt az édesanyja, vagy édesapja, vagy ki az édesanyja, édesapja, kik az édesszülei, milyen géneket örökölt, mint ahogy az összes gyermeknél akár örökbefogadott, akár nem örökbefogadott, minden függ a hozott génektől is, és a neveléstől is.
Meg gondolom attól is, hogy egy adott fejlesztés mennyire érhető el abban a térségben, ahol ez
igen,
a kisgyerek nevelkedik.
Igen, illetve hogy felismerik-e, hogy szükséges fejlesztés.
Kinek a feladata, hogy felismerje, hogy egy kisgyereknek szüksége van fejlesztésre? És itt most tényleg azokra a gyerekekről beszélek, akik még nincsenek családnál. Mert úgy értem, hogy örökbefogadó családnál.
Tehát akik nevelőszülőknél vagy, vagy otthonban vannak, hát elsődlegesen az ott dolgozók, de szakemberek feladata. Gondolok itt a védőnökre, gyermekorvosokra. Ha dolgozik az intézményben gyógypedagógus, akkor azért neki is feladata felismerni. A szülőknek nem feladata felismerni, hogy probléma van, nem feladata egy másik gyerekkel összehasonlítani, viszont ha lát valamit, akkor nagyon fontos, hogy legyen meg az a rendszer mellette, akiknél tud jelezni és tanácsot kérni. A védőnőknek a kötelező szűrések során ki kell, hogy jöjjön a táblázatunkba, a kérdőívükbe, hogy probléma van, tehát ő nekik azért érdemes, vagyis hát kötelességük jelezni. Voltam olyan otthonban, ezt nem tudom, hogy így ide tartozik-e, de hogy voltam egy olyan otthonban, ahol leányanyák éltek a gyerekeikkel. Ezek a lányanyák tanultak még iskolába, az alatt a gyerekek, tehát kiskorúak voltak, maguk is nevelt gyermekek, és ott például a gyerekekkel foglalkozó gondozók jelezték, hogy nézzük meg a gyerekeket.
A fejlesztéseket milyen korban érdemes megejteni?
Bármikor érdemes a fejlesztést megejteni, tehát onnantól kezdve, hogy valaki észleli a problémát, mindegy, hogy milyen életkorú az a gyermek, lehet csecsemő, lehet már nem tudom én, óvodás, de akár iskolás korba is még azért tudunk segíteni. Tehát bármikor.
Ez elég felszabadító, amit mondasz, tehát akkor nincsen olyan, hogy bezárodott egy kapu, és innentől kezdve már nincsen több segítség.
Vannak bezáródó kapuk, tehát azért van minden fejlődési területnek megvan a szenzitív korszaka, amikor az a legjobban fejlődik, és hogyha ez a szenzitív korszak lezárul, akkor sokkal nehezebb már segíteni, de én azt gondolom, hogy lehetetlen nincsen. Tehát, hogyha egy beszédfejlődési, szenzitív, tehát érzékeny korszak lezárul, amikor a legjobban fejlődne a beszéd, de akkor valamiért ő elhanyagolódott, vagy nem kapott segítséget, azért később nem mondjuk azt, hogy ja, jó, akkor most már hagyjuk, hanem meg lehet próbálni. Kicsit nehezebb lesz.
És egyébként lehet túlfejleszteni egy gyereket?
Mit értesz azon, hogy túlfejleszteni? Igen.
Hát, hogy túl sok fejlesztést kap, túl sok félét, nem, vagy mondjuk, hogy a szülő ide-oda hordja.
Igen, igen.
Mert mondjuk fél, vagy nem tudom, és mondjuk a szakemberek nem állítják le, vagy esetleg nem is tudnak egymásról.
Igen, tehát, hogy lehet olyat, hogy valaki túl sokat próbál beletölteni egy kisgyerekbe, és ebben nem lesz túl sok köszönet. Szerintem az a járható út, amit ti is csináltatok, hogy egy gyógypedagógus, vagy egy szakemberre letenni a voksot, ő benne megbízni, és amit ő mond fejlesztési útnak, abban bízni. És ez nem jelenti azt, hogy csak hozzájártok, vagy csak hozzájár ez a kisgyerek, viszont ő fogja azt tudni, hogy még milyen kiegészítő terápiákat érdemes megpróbálni, vagy neki menni. Az is fontos, hogy akkor ő látja egyben az egészet, tudja, hogy miről van szó, és a szülőknek meg megnyugtató, hogy nem kell sötétbe tapogatózni, hogy most melyik fejlesztésre vigyen. Magyarország egyébként híres erről, hogy rengeteg terápiánk van, vannak divatosabb és kevésbé divatosabb terápiák, van olcsóbb, van drágább, van elérhető közelségbe, ami közel van hozzánk, valami messze van, elutazhatunk delfinterápiára a Törökországba, de hogy ezt leválogatni szerintem nem feladata egy szülőnek. Az a feladat, hogy találja meg azt, akibe bízni tud.
Mit érdemes figyelni, amikor az ember kiválasztja azt a szakembert, akivel együtt szeretne, vagy együtt tud dolgozni? Ez az ajánlás, vagy
hát az ajánlás, ösztön? Igen. Ajánlás, ösztön, ezek jók. Igen. Szerintem az első és alapvető, hogy az elején csinál-e egy komplex állapotfelmérést, vagy csak úgy durbelebum elkezd valamit csinálni, amihez mondjuk neki van végzettsége. Az első állapotfelmérés azért fontos, mert nem mindegy, hogy egy bizonyos zavart milyen oldalról közelítek meg, és hogyha nem tudom, hogy minden területen hol áll az a gyermek, akkor nem fogom tudni fejleszteni. Tehát szerintem ez egy nagyon jó mutatója, hogy van-e állapotfelmérés az elején. Tehát ez fontos. Az ajánlás is nyilván fontos. Én szerintem fontos az, hogy legyen tapasztalata is, persze mindenki kezdőként kezdi, de nem baj, hogyha a kezdő mellett van mondjuk egy mentor. És Szerintem nagyon fontosak a megérzések. Tudsz-e szülőként bízni benne? Vagy azt mondod, hogy valami nekem nem. Vagy lehet, hogy ő egy nagyon jó gyógypedagógus, de nem passzoltok össze. A fejlesztések során rengeteg érzékeny területet érintünk, kicsit idézőjelben belemászunk a családok életébe, sokszor nem is kicsit, tehát nagyon fontos, hogy tudjunk bízni egymásba.
Nekem annak idején anyaként nagyon-nagyon fontos volt az, hogy részt vehettem ezeken a foglalkozásokon. Ugye a fiam az ott ült az ölemben, és gyakorlatilag abszolút részesen nem is mozdult onnan, de nem tudom, hogy mennyire emlékszem. Az első fél évben szerintem az volt a folyamatos bázisa. Igen, úgyhogy nekem az sokat jelentett, hogy láttam, hogy mi történik, hogy tudtam, hogy jó helyen van, és ez nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy meg tudjak bízni abban, hogy igen, itt nagyon-nagyon jó helyen van.
Igen, ez is fontos, amit mondasz, hogy ne küldjenek ki rögtön. Ráadásul otthon tudod folytatni, amit mi csinálunk, vagy ötleteket tud adni egy gyógypedagógus arra, hogy na otthon akkor mit csinálj, mit ne csinálj. Mi az, ami már a ti anya meg gyermek kapcsolatotokat borítani fogja, vagy elviszi rossz irány, vagy egy olyan irányba, hogy te a fejlesztőjévé válsz. Tehát ez szerintem nagyon fontos, amit mondasz, hiszen ez mindig egy közös munka.
Patti, te mit éreztél, amikor rájöttél, hogy fejlesztést kell biztosítani annak a kisgyereknek, aki hozzátok került? Megijedtél, vagy rögtön tudtad, hogy mit kell csinálni?
Nem. Amikor megkaptuk azt a bizonyos eredményt, ezt az első komplex állapot felmérést, ami nagyon-nagyon durva eredmény volt,
Kezdjük egy kicsit visszább. Miért gondoltad, hogy szükség van? Mik voltak azok a jelek, tünetek, amik miatt azt gondoltad, hogy fejlesztésre lesz szükség?
Igen. Volt egy 22 hónapos kisfiam, akiről hát olyan szinten tapasztalatlan voltam, hogy kb. Azt se tudtam, hogy melyik a feje, meg melyik a hátulja. Tehát, hogy így nem tudtam, hogy hol kezdődik és hol végződik a gyerek. És hát így felcsaptam a szakirodalmat, hogy hát mit érdemes egy ennyi idős gyerekkel játszani, meg nem tudom. És hát így a szakirodalom alapján elkezdtem vele játszani, meg színeket tanulni, meg nem tudom. És aztán így feltűnt, hogy még nagyon-nagyon nem tartunk ott. Sőt, ez a gyerek még a nevére sem hallgat. 22 hónaposan. Fogalma nincs, hogy ki ő, amikor én megszólítom. Azt hittük, hogy süket, de közben meghallott, tehát, hogy így, és akkor így nagyon lassan, körülbelül egy pár hét alatt, egy 3-4 hét alatt összeállt a kép, hogy itt valami nem stimmel. És akkor kértem, hát nem is tudom már valakitől tanácsot, azt hiszem a nevelőszülői hálózatnak, tehát a nevelőszülői tanácsadótól, annak idején, akivel kapcsolatban voltunk, és akkor ő mondta, hogy hát érdemes egy ilyen állapot felmérést csinálni. Úgyhogy akkor kikerestem a neten, nem tudom, valamit beírtam, feldobta az elsőt, hát fogalmam nem volt, hogy... És kértem időpontot. És egyébként pont nagyon-nagyon szerencsések voltunk, mert pont volt egy lemondás, úgyhogy mi egy hét múlva már tudtunk menni. Egyébként vagy két hónapos volt a várólista, vagy nem is tudom, hogy mennyi, de tudtunk menni, úgyhogy mi nagyon gyorsan megkaptuk ezt az eredményt. Na hát, és amikor elolvastam az eredményt, hát akkor áthívtam a szüleimet, és kértem, hogy egy kicsit vigyázzanak a fiamra, amíg én kisírom magam a másik szobában. Én teljesen ki voltam készülve. Tehát, hogy az elmondhatatlan, ami dühös voltam, iszonyatosan szomorú, és komolyan, hogy lehet ilyen állapotban egy gyerek.
Érezted azt, hogy ránk haragszol, akik vizsgáltuk?
Nem.
Haragszanak mi ránk a szülők.
Nem, én azt nem éreztem. Én arra voltam dühös, aki ilyen állapotban hozta.
Azért kérdeztem, mert hogy néha felmerül az, hogy rosszul vizsgáltuk, ránk haragszanak, és hogy mi ezt már nem vesszük magunkra, mert tudjuk, ez egy teljesen normális reakció, hogy hát biztos nem tudtam jól megvizsgálni, meg hogy fáradt volt, és én ezt nem fogadtam el, és kíváncsi voltam, hogy nálatok volt-e ilyen, de ez elmúlik egy-két alkalom után, hogy elkezdünk együtt dolgozni.
Egyébként nálunk is az volt, tehát ezen a vizsgálaton is bent voltam végig, tehát láttam, hogy mi történik, láttam, hogy mire, hogyan reagál, láttam, hogy mennyire együttműködő, vagy mennyire nem, vagy hogy mennyire, tehát láttam, és hát abszolút, ami le volt írva, az teljesen, összhangban volt azzal, amit én tapasztaltam. Úgyhogy nem, egy nekem ennyi kétségem sem volt abban, meg hát ugye ezeket én tapasztaltam otthon az elmúlt, nem tudom, 4-5 hét során, tehát nem volt meglepő, illetve, de azért meglepő volt. Tehát azért ez meglepő volt. Akkor az általad javasolt intézetbe jelentkeztünk, és akkor oda fölvettetek minket, volt egy kis becsontosodási idő, és aztán utána elkezdtük a munkát.
Milyen fejlesztéseket kaptatok?
Kaptunk heti 2 kognitív fejlesztést a Dóritól, heti 1 mozgásfejlesztést, meg 1 csoportos fejlesztést.
Akkor Dóri, mi az a kognitív fejlesztés?
A kognitív fejlesztés, amikor az értelmi képességeivel foglalkozunk, játéktevékenységen keresztül, amikor ezt felmérjük, akkor rengeteg ilyen játékos helyzetbe hozzuk, és az ő játékából derítjük ki, hogy hol tart értelmileg, és az értelmi képességeit építgetjük, mindig onnan indulunk, ahol tart, tehát nem onnan a hány éves vagy a hány hónapos, hanem ahol tart, hogyha 1 éves és 1,5 éves szinten tart, akkor 1,5 éves szintnél kezdjük, és akkor ebben haladunk szépen. Mondok rá példákat, hogy vizsgáljuk, például hogy épít kockákból, hogyan jön rá bizonyos okozati dolgokra, például, hogy miért is szól egy csengő, megkeresi a nyelvét, hogy ja, ezért szól, hogyan helyez ki be tárgyakat, akár egy dobozba, formatáblát nézzük meg, tehát formatáblát, hogy használ. Persze minden életkorban más nézünk, és akkor hasonló módon fejlesztjük, hát jóval színesebb dolgokkal, tehát nem csak kockákat építünk, de hogy akkor így az értelmi fejlődését fejlesztjük. Régen az volt a mondás, hogy az IQ állandó, az IQ nem változik, ugyan egy picit nagyobb korban már meg tudjuk nézni az IQ-t, ma már ez megdőlt, tehát a fejlesztések hatására az IQ igenis tud változni.
Minden kisgyerekkel lehet jól dolgozni? Mert én ismerek például makacs kisgyerekeket, akik kizárt, hogy elkezdenek játszani akkor, hogyha nincs kedvük játszani. Tehát, hogy már minden kisgyerekből ki lehet hozni azt, aki...
Szerintem igen. Meg kell találni azt a módszert, amivel ő hozzá lehet kapcsolódni. Ezek különböző gyógypedagógiai módszerek. A lényeg, hogy megtaláljuk azt a módszert, hogy mivel fog ő rám figyelni, és örömmel együtt játszani velem. Ha a módszer megvan, akkor már igen.
Egyébként én ezt kicsit anyaként is alá tudom támasztani, hogy hát vannak rossz napok, de hogyha így van, megfelelően, tehát egyik nap ez működik, a másik nap az működik, a harmadik az működik, hogy így megtalálom éppen az aktuális módszert, ahogyan tudunk kapcsolódni egymással, akkor együttműködő tud lenni.
Igen.
Egy rossz napon is.
Igen, még egy rossz napon is, tehát persze vannak nekünk is olyan foglalkozások, amiket kútba dobhatunk, mert nem sikerült, mert rossz napja volt, mert esik az eső, mert különben is nem aludt, tehát vannak olyan foglalkozások, de egy ámblok azért mindenkivel fel kell tudnunk építeni a közös munkát. Ha nem is rögtön első órán, de egy pár alkalom alatt megvan a kapcsolódás, akkor én azt gondolom, hogy lehet. És vannak bizony olyan időszakok, amikor az összes módszeremet előveszem, és valamiért nem működik, és akkor azt mondom, hogy oké, akkor most álljunk meg, hagyjuk egy kicsit játszani, nézzük meg, mire van szüksége, mit szeretne most, beszélgessünk arról, hogy történt-e valami. Tehát, hogy akkor így megállunk, és újra kezdünk. Ilyen is van.
Említetted még a mozgásfejlesztést?
Igen.
Ez hogy néz ki?
Gyógytornásztól kaptátok.
Igen.
Akár gyógytornász, akár szomatopedagógus végzi a mozgásfejlesztést, mindenképpen ilyen gyógytorna alapon működik, de maximálisan játékos formában. Elég sok eszközzel dolgozunk, amik izgalmasak, és nagyon fontos, hogy ezekhez a mozgásos helyzetekhez kapcsoljunk szenzoros dolgokat, tehát ilyen érzékelési dolgokat, tapintás, látás, vicces dolgokat, és ami szerintem alapelve a mozgásfejlesztésnek azon túl, hogy játékos, hogy csak olyat csináljunk, amivel nem vesszük el a mozgás kedvet, tehát hogy szeressen az a kisgyerek mozogni.
A mozgásfejlesztésen is bent voltam annak idején,
igen.
És nagyon-nagyon sok olyan apró trükköt lestem ott el, amit egyébként azóta is használunk időnként, jó, mondjuk mostanában azért már kevésbé, de hogy mi otthon szoktunk akadálypályát építeni, ami azért rendszeres volt, minden órán előkerült az akadálypálya, és imádta, meg nem tudom, ilyen pöcköket gyűjtünk, a tükörre ragasztjuk, és akkor azt így én jó magasra felragasztom, tudjátok, amiket így lehet kapni az áruházaknak a pénztárainál, azokat jó magasra felragasztom a tükörre, igen, és akkor szépen olyan magasra kell ugrani, ahogy azt lekapdossa, meg nem tudom, szóval, hogy csomó ilyen kis hülyeséget bocsánat, szóval csomó ilyen kis...
Játékos célt rakunk a mozgásfejlesztésben.
Így van, így van. És ezek nagyon-nagyon jól használhatók otthon is. Uh-huh. Nem tudom, hogy az otthoni az mennyire fejleszt, de hogy játéknak kiváló, az biztos.
Igazából nem annyira célunk az, hogy otthon fejlesztő órákat tartsanak a szülők. Az a célunk, hogy amit nálunk játszatok és csinálunk, azt egy otthoni közös nagy vidám játékká tudjátok alakítani. Tehát nem az a cél, hogy otthon megfeszülve fejleszék a gyerekeket a szülők. Nálunk se az a cél, hanem az, hogy tényleg, tehát elsődleges, hogy érezze jól magát. Ha nem érzi jól magát egy kisgyerek nálunk, akkor valamit nem csináltam jól. Akkor változtatni kell, én azt gondolom.
A szellemi meg a mozgásfejlesztésről beszéltünk, mi volt a harmadik, amit...
Csoportos. Ez ilyen csoportos mondókázás, ez olyasmi, mint egy ringató foglalkozás.
De ez az, hogy hogyan tud mondjuk társas kapcsolat, társas helyzetekben viselkedni egy kisgyerek, ez gondolom erre való alapvetően, nem?
Hát ebben az életkorban, amit mi kaptunk, ott még inkább, szerintem inkább elsősorban az anya-gyerek kötődése, legalábbis így, tehát hogy nekünk volt ez hasznos. A gyerekek még annyira nem interakcióztak, meg beszédindítás volt.
Igen,
ez pont szerintem ezt főleg.
Igen, tehát amiben ti jártatok, az egy beszédindítás fókuszú csoport volt, rengeteg mondókázással, rengeteg közös játékkal, ilyen szociális játékokkal, és ha nem is tűnik úgy, hogy ők interakcióba lépnek, azért amikor ki kell várni egymást, amikor valaki mellé oda kell ülni, amikor meg kell fogni a kezét, ez mind-mind interakció. Tehát ez a csoport egy ilyen szociális és beszédindító célú csoport volt. Vannak másféle csoportok is, van, ami inkább a nagy mozgásfejlesztéshez kötődik, és mozgásfejlesztésen keresztüli beszédindító csoport van. Vannak olyan csoportok is, amik inkább... ilyen szenzoros plusz mozgás összekapcsolású csoportok. Őket inkább súlyosabban sérül gyerekeknek hoztuk létre. De van evésterápiás csoport is, sokféle csoport létezik.
Beszélgessünk egy kicsit az evésről, hogyha tudsz.
Beszélgethetünk az evésről.
Válaszolni. Én azt tapasztaltam, meg elég sok emberrel beszélgettem már, hogy az örökbefogadó gyerekek nagy részénél van valami evés probléma. Ez visszavezethető akár a magzati éhezésre, illetve hát különféle, nem tudom, később is, ugye ők eleve nem szopnak ezek a gyerekek, tehát nem isznak anyatejet. Szóval, hogy ezeknek az összefüggése, vagy ezeknek a hatása lehet-e rossz hatással az étkezésükre?
A későbbi étkezésre. Külön választanám, tehát, hogy két dologról kellene az evéssel kapcsolatban beszélni, a mozgásos képesség, hogy tud-e rágni, tud-e harapni, vagy ha kicsi, akkor tud-e még szopni mondjuk a cumis üvegből. A másik pedig a szociális része, tehát ez a pszichés része, ami te most egy kicsit inkább kidomborítottál, és mind a kettő nagyon fontos, hiszen megvan, hogy eszünk, mozgatjuk a szánkat, és megvan, hogy tehát hogy az evésnek a táplálkozáson túl van egy ilyen nagyon fontos közösségi szerepe is, és azt gondolom, hogy ez azért nagyon tud sérülni. És ezek a kötődési zavarok, a magzati életben elszenvedett kvázi traumák vagy hiányok, tehát amikor távolságot tart tőle az édesanyja, később is az összes ilyen szeretlek, nem szeretlek kérdés, ez mind-mind megjelenik az étkezésbe. Ezt ugye regulációs zavarnak hívjuk, és a regulációs zavaroknak a nagy része visszavezethető a pszichés állapotra.
De itt evészavar során valami komolyról beszélünk, nem arról, hogy válogatós a gyerek, vagy
nem arról,
ma ezt megeszi, és holnap meg nem eszi meg.
Igen,
azt.
Igen. Tehát például, amikor evésvizsgálatot csinálok, végigkérdezem, hogy mi mindent eszik, és akkor kiderül, hogy nagyon sokfélét eszik, csak válogatós, az nem evészavar. Ott akkor egy kicsit változtatunk, és minden rendben lesz. Amiről most beszélgetünk, azok már olyan dolgok, hogy egyszer nem hajlandó mennyiséget enni, kisgyerek hánytatja magát, vannak bizonyos emberek, akikkel nem hajlandó enni, bizonyos környezetben nem hajlandó, vagy csak a tévé előtt hajlandó enni. Egyfélét eszik meg, tehát ezek a súlyosabb evészavarok.
Evészavarnak számít-e, hogyha valaki, egy kisgyerek, nem ismeri a határokat?
Tehát túl sokat
eszik. Tehát fal, amíg van előtte.
Igen. Az éhségérzetnek ki kell alakulnia. Már a csecsemőnek van éhségérzete, hiszen abba hagyja a szopást, vagy abba hagyja a cumis üvegből evést, amikor ő jól lakott. Tehát már újszülöttként van éhség, meg jól lakottságérzés. Lehet ez egy betegség is, hogy nincs neki jól lakottságérzése, mondjuk egy genetikai betegség, de lehet egy...
Tömés?
Egy tömés, igen, az is lehet, vagy lehet egy stressz levezetése. Mint a felnőtteknél is, ugye vannak stresszevők, meg aki nem bír enni, amikor stresszel. Tehát, hogy
mondjuk egy szeretet hiány beleforgat egy evésbe.
És én azt gondolom, hogy ez már határterülete a gyógypedagógiának, tehát, hogy nem teljesen én vagyok kompetens erről beszélni, viszont tanácsként biztos, hogy azt mondom, hogy akkor keressenek fel az evésterápia mellé pszichológust. Én például evésterápiát pszichológussal karöltve csinálom, nem feltétlen úgy, hogy minden gyereknél ott van, meg minden foglalkozáson ott van, de ha szükséges, tudom irányítani a szülőket oda. Mert hogy valahol muszáj feloldani azt a kezdeti nehézséget.
Lehet-e azt mondani, hogy egy kisgyerek készen van? A fejlesztések rendben vannak, pipa, minden el lehet engedni, és akkor innentől kezdve minden oké.
Én erre azt tudom mondani, hogy úgy érzem, hogy vannak bizonyos területek, amikkel már jól állunk, vagy viszonylag jól állunk, és vannak olyan területek, amikkel nem állunk jól, és nem vagyok benne biztos, hogy teljesen jól fogunk működni azon a területen.
Arról nem is beszélve, hogyha jól tudom, nálatok volt visszaesés is akkor, amikor iskolába került.
Volt, abszolút volt.
És ez mennyire jellemző például, tehát, hogy amikor a fejlesztés eljut egy bizonyos pontra, hogy akkor onnan visszakerül egy sokkal korábbi állapotba.
Jellemző lehet. Van olyan pont, amikor azt mondjuk, hogy a fejlesztés lezárult, és nincs a továbbiakban szükség rá. Ez akkor van, amikor az életkori szintet, tehát az adott életkori szintet elérte így mennyiségbe is, tehát, hogy kilóra megvan az, amit tudnia kell, és annak megfelelő a minősége is. Akkor le tudjuk zárni a fejlesztést, de mondjuk 5 éves korban még egy tesztre jöjjön vissza. Tehát, hogy nem engedjük el teljesen a kezüket. Viszont igen, van olyan, hogy visszaesik, mert hogy egy következő lépcsőfokot majd meg kell ugrani az iskolába, és előfordulhat, hogy a korábbi traumákból valami feltör, valami feljön, és ott bezavar egy kicsit, vagy nagyon. És akkor újra el kell dönteni, hogy milyen terápia szükséges-e, és hogy milyen. És vannak olyan területek is, és szerintem ez megint a pszichológia határterülete, amiket viszont későbbi életkorban lehet igazán megoldani, mert mondjuk az ő együttműködése már olyan szinten szükséges hozzá.
Amikor a második gyermeketek hozzátok érkezett, gondolom azt, hogy mit kell figyelni a fejlesztés szempontjából egy kisgyereke, mert jóval tapasztaltabb szemmel tetted meg.
Igen, hát neki teljesen más nehézségei voltak egyébként. Ő teljesen korának megfelelő volt, már amennyire én így laikusként, már kicsit tapasztaltabb anyaként észrevettem. Rendben volt a mozgása, rendben voltak, ő nagyon beszédkész volt, tehát nagyon beszédes volt. Alakult a szókincse, nyilván ő másfél évesen került hozzánk, tehát még akkor nem lehet szókincsről beszélni. De hogy úgy ez így alakult, ami nála nagyon problémás volt, ez a kötődés. Tehát ő komoly kötődési zavarral érkezett hozzánk.
A kötődési zavar az gyógypedagógiai megoldást igényel?
Pszichológiai. Tehát az gyermekpszichológus. Amit mi tudunk ilyenkor tenni, hogy a pszichológus munkája mellett, hogyha kell gyógypedagógiai fejlesztés, akkor egy olyan légkört teremtünk magán ott a fejlesztő órán, amiben ő az anyával, vagy apával, vagy mind a kettővel nagyon-nagyon jól érzi magát, és bele tud lazulni.
Itt azért egy picit el szeretném mondani megint a személyes tapasztalatomat, hogy nálunk ez hogy alakult. Ugye nálunk kicsi volt a második, amikor érkezett, nagyon komoly gondok voltak, értsd ez alatt, hogy mondjuk elment idegennel az utcán kézen fogva, amíg én lehajoltam megkötni a cipőmet. Tehát egy pillanatra nem figyeltem oda, és már sétált el valaki mással. Úgyhogy hát nagyon-nagyon ijesztő volt ez az eleje. Én így laikusként annyit tudtam vele csinálni, hogy meg hát nyilván persze utána néztem, meg nem tudom, tehát hogy rengeteg szakirodalmat olvastam ez ügyben. Beszéltem pszichológussal, és azt csináltuk, hogy mindig nagyon-nagyon-nagyon örültem annak, amikor visszatért hozzám. Tehát agyon puszilgattam. Nem szittam le, ha elment mással, nem tudom, hepciáskodtam, meg nem ordítoztam utána, hogy gyere vissza azonnal, hanem nyilván utána mentem, és szépen, és visszacsalogattam magamhoz, és nagyon-nagyon-nagyon megörültem mindig, amikor visszajött. És egyébként ez szépen lassan ez nálunk kialakult. Nekem most már az az elméletem, de egy pszichológus biztos fogja majd a fejét, hogyha ezt hallgatja. Ugye azt mondják, hogy az első 3 évben lezárul ez a kötődés. Nekem inkább az a tapasztalatom, hogy ez 3 évig tartó folyamat, és hogy mi ugyan 1,5 évesen kezdtük el, de ez körülbelül 3 évig tartott nálunk, és mostanra nagyjából ez stabilizálódott. Biztos lesznek ezzel problémái, valószínűleg ezzel foglalkozni kell majd felnőttként, de hogy azért már korán sem olyan veszedelmes a helyzet, mint annak idején. Kb. Jól mondom,
igen,
Dóri.
Ez, amit végeztél, ezt mi úgy hívjuk szakemberek, hogy pozitív viselkedés terápia, hogy a pozitívat nagyon-nagyon megdicsérjük, és nagyon örülünk neki. A dicséretünk nem feltétlenül egy tárgy, egy ajándék, vagy egy ropi, vagy bármi, hanem a magunk öröme. Tehát mi vagyunk az ajándék, a jó érzés. És hogy a negatívat negligáljuk, tehát hogy figyelmen kívül hagyjuk, hiszen ha ezt azért csinálja, hogy felkeltse a figyelmünket, vagy nem tudja, hogy mit kell csinálni, akkor nem jó, ha erre megkapja a mi figyelmünket, tehát hogy lereagáljuk. Viszont hogyha a pozitívat nagyon lereagáljuk, a rosszat meg nem, akkor szépen átvált abba, hogy ja, akkor érdemes a pozitívat csinálnom. Na, ezt hívják pozitív viselkedés terápiának, és hogy szinte minden helyzetben működik. Tehát...
De azt azért elmondom, hogy ez nekem nagyon fájdalmas volt, tehát hát az elején megértem. Ezzel szembesülni, igen. Hogy úristen, egy pillanatra le nem igen. Vehetem az utcám a szememet a gyerekemről, mert elmegy mással, az azért nagyon-nagyon kegyetlen érzés volt.
Igen,
nagyon,
mert ő olyan korszakba került hozzátok, amikor pont annak a szeparációs szorongásnak volt az ideje itt, hogy csak veletek. És ennek pont az ellenkezőjét tapasztaltátok.
Igen.
Azok a szülők, akiknek segítségre van szüksége, hova tudnak fordulni? Van bármi olyan weboldal, gyűjtő, felület, ahol egy helyen megtalálható egy csomó szakember, csomóféle terápia, vagy mindenki maga egyesével válogatja ki, hogy merre, hogyan tovább?
Ha állami rendszerbe szeretne valaki menni, tehát ingyenes korai fejlesztésre, akkor a pedagógiai szakszolgálatot kell keresnie, ahol ő lakik, annak a területnek a pedagógiai szakszolgálatát. Ott a honlapon el tud tájékozódni, hogy kell hozzájuk fordulni. Itt minden életkorban, tehát 0-tól 18-ig végeznek állapotfelméréseket, és akkor ott eldöntik, hogy szükséges-e a fejlesztés, megkapja, vagy nem kapja meg. Hogyha ezen túl szeretne valaki menni, és a magánfejlesztőket keresgélni, nincsen gyűjtő, akkor keresgél az interneten. Igen. Egy dolgot viszont így szívesen ajánlok, egy honlap. Itt nem a szakembereket lehet megtalálni, hanem hogy melyik életkorban nagyjából mit várunk el egy kisgyerektől. Ez a koragyermekkor.hu, és itt vannak fönt szülői kérdőívek, amik nagyon világosan, nagyon jól kitölthetők, kérdésekre kell igennel, nemmel válaszolni, és ha túl sok nem jön ki, akkor az egy ilyen vészjelző, hogy akkor érdemes szakembert keresni. Egyébként a védőnők is hasonló kérdőívekből dolgoznak. Ez egy nagyon-nagyon jó szakmailag megalapozott kérdőív gyűjtemény, viszont hogyha vészcsengő van, hát akkor érdemes a védőnőt azért megkérdezni. A védőnők nagyjából ismerik, hogy az ő területükön ki van, hova lehet fordulni, vagy a szakszolgálatok.
Bernolák Dóra gyógypedagógus, szomatopedagógus volt a mai vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm a lehetőséget, és nagyon jól éreztem magam veletek. Jó volt beszélgetni.
Ennyi volt már az Igazi Szülők Podcast. Kövessétek az összes létező podcast oldalon ezt a podcastot. Most már Spotify-on, Apple-on megtalálhatók vagyunk. Ugyancsak megtalálható az Igazi Szülők a YouTube-on is. Találkozunk egy hét múlva körülbelül Pácai Patricia mentálhigiénés segítővel, a bombanyu.hu weboldal szerzőjével, örökbefogadó anyukával. Köszönjük szépen a figyelmet, én Bálint Judit vagyok. Viszont hallásra!
Sziasztok!